Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele első részéből olvassuk. A Rómabeliekhez írt levél első részének a 18. versétől a 32. verséig. Mert nyilván van az Isten haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Úgy, hogy ők menthetetlenek, mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valók lettek, és balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örök Istennek dicsőségét felcserélték mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásaival. Annak okáért adta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony néppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévejgésük méltó jutalmát elvévén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kabzsisággal, rosszasággal, rakva irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, s irgalmatlanok, kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldja meg szívünkben az ő igéit, most gyertek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy adtad nékünk szent lelked által a Bibliát, az ígét, és köszönjük, hogy ebben elénk tárod az igazságot önmagad felől is, de önmagunk felől is. Látod, hogy azt gondolnánk, hogy ha mi belenézünk a tükörbe, akkor ismerjük magunkat, vagy ha elég sokat éltünk már, akkor eléggé kiismertük önmagunkat, pedig nem így van. A te ígéd világossága nélkül önmagunkat illetőleg is csak a homályba tapogatózunk, mert te tárod fel előttünk azt, hogy mi lekik igazán mi bennünk, milyenek vagyunk mi a te szemeid előtt, és mi az igazság velünk kapcsolatban is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy az önáltatás idejét le tudjuk zárni, és az igazságot el tudjuk fogadni, és annak megfelelően tudjunk önmagunkra is tekinteni, és tereád is. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél annak idején ezre a földre, és kijelentetted nékünk az atyát, hogy megismerhessük benned őt, hiszen úgy mondtad, hogy aki téged látott, az látta őt, az atyát. És köszönjük néked, hogy nem azért mutattad meg nekünk az atyát, hogy elforduljon tőle a szívünk, hanem hogy odaforduljon hozzá, hogy megtérjünk hozzá. És köszönjük, hogy nem csak ennyit tettél, hogy kijelentetted az atyát, hanem eljöttél, hogy meghalljál a mi bűneink igazságos büntetését elhordozva a keresztfán, hogy az atyát irántunk való bocsánatra hangoljad, hogy a lázadásainkat megbocsássa és elfogadjon minket, fiainak, leányainak. Köszönjük, Jézusunk, hogy föltámadtál a halálból és élsz, és ma is téged imádhatunk a hétnek ezen a fénypontján, hiszen a te gyermekeidnek a fénypont az Isten tisztelet, ami az egész héten zajlik, de ilyenkor különösképpen is a szentek közösségében. Köszönjük, hogy ma is itt lehetünk, és hisszük, hogy szent lelked erejével te is közöttünk vagy, ahogy megígérted, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áldott Jézusunk, kérünk, hogy szólj hozzánk ma is, és segíts, hogy meglássuk a te dicsőségedet, aki eljöttél, és aki még egyszer el fogsz jönni dicsőségben, ítélni élőket és holtakat. Eljössz a te népedért, hogy magadhoz vegyed és letelepítsed Isten országában, és eljössz, hogy ellenségeidet pedig a kárhozatra küldjed. Köszönjük néked, hogy nem a mi ítéletünkre jössz közénk, hanem ma még a te kegyelmeddel jössz, a te szereteteddel jössz. Segíts, hogy ezt megértsük, hogy elhiggyük, hogy beléd kapaszkodjunk. Köszönjük néked, hogy így lehetünk együtt szent színed előtt, és így várhatjuk a te élő, megszólító igédet. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 234. énekünk második versét énekeljük el. 234. énekünk második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk, a harmadik részből, a 9. verstől a 18. versig. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképp nem, mert az előbb kimutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak, amint megvan írva, hogy nincs csak egy igaz is, nincs aki megértse, nincs aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, ásp is kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk tele átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem az ő szemük előtt. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap az Úr Jézus Krisztus és a benne hívők kapcsolatát bemutató, kicsit meghökkentő bibliai metaforával, az Úr és rabszolga metaforájával foglalkoztunk, és szemügyre vettük a metaforában szereplő urat, aki magára Jézusra utal, és láttuk, hogy ez a Jézus a hívőknek, a hívő embereknek, az ő egyházának, sőt az egész mindenségnek az ura. Teljhatalmú, de végtelenül szerető úr, aki meghalt az övéért, hogy biztosítsa számukra bűnbocsánatot, és így a vele, illetve Istennel való örök közösséget. Akik hittek benne, azok már az ő tulajdonai lettek, azok szeretik őt, azok bíznak benne, azok ragaszkodnak hozzá, és nem akarnak többé másnak a szolgáivá lenni. Se maguknak, se embereknek, se senkinek. Jézusnak akarnak szolgálni. A mostani vasárnapon, testvéreim, visszatérnék oda, maradva még ennél a metaforánál, hogy amíg valaki még nem Jézus tulajdona, amíg nem hitte el, hogy Jézus drága véren vette meg magának, és nem adta neki a szívét és életét, akkor az az ember még nem szabad ember, nem szabad ember, hanem a bibliai tanítás szerint a bűn rabszolgája. A bűn rabszolgája. Az ember, beszéltem már erről, még fogok is egyszer-kétszer,
mert nem lehet elégszer elmondani, az ember vagy Jézusnak a rabszolgája, és akkor szabad, vagy a bűn rabszolgája, és akkor rab. Nincs harmadik lehetőség. Az ember mindig rabszolga, a metafora szerint. Vagy a bűné, vagy Jézusé. A bűn szolgája, rabszolgája, az a legszörnyűbb úrnak a rabszolgája. A Jézus rabszolgája a legcsodálatosabb úrnak a rabszolgája. Lehet választani. Maradok itt, vagy átállok oda. Olyan nincs, hogy a kettő között lebegek valahol. Vagy ide tartozom, vagy oda tartozom. Hát nézzük most ezt a mi rabszolgatartónkat, amit bűnnek nevez a Biblia. Az első századi keresztjének előtt testvérek ugye nyilvánvaló volt, hogy a rabszolga sorsa az lehet jó is, meg rossz is, és ez túlnyomó részt attól függ, hogy kicsoda az ura, ki a gazdája. Voltak nagyon gonosz gazdák a rómaiaknál, nagyon gonosz rabszolgatartó urak, akiknek semmit nem számított a rabszolgáiknak az élete. Úgy annyira, hogy a római törvények között ismerünk most már olyan törvényeket, amik tiltották azt, hogy a rabszolgáikat például vadállatok elé dobják, indokolatlanul. Tehát megtiltották nekik, mert azért tiltották meg, mert ilyen előfordult. Hogy gondoltak egyet, azt akkor vadak közé dobták szórakozásul a rabszolgáikat. Hát ezt még a római törvények se nézték jó szemmel. Szeneca leír egy felszabadított rabszolgát, aki nagyon gazdag lett aztán később, Vedius Polliónak nevezik, még a nevét is tudjuk, aki meghívt egyszer a házába Augustus császárt, és az egyik rabszolgája ott a vendégségben sürgülődve, forgolódva leütött egy ilyen kristályvázát, ami összetört. És akkor a Vedius Pollio megparancsolta, hogy a rabszolgát dobják bele a halastavába, ami ott volt az udvaron, és ebben ilyen ragadozó halak voltak. És a rabszolgát ott bedobták, és a halak eledelévé lett az illető. De ezen Augustus császár annyira felmérgelte magát, hogy azt mondta, hogy a házba törjék össze az összes kristályvázat, és azt is dobják bele a tóba. Úgyhogy aztán az összes kristályvázat összetörték. Na, de hát ezt a kegyetlen rabszolgatartót, urat, ezt ismerték hát más néven is a korabeli rabszolgák, és a keresztjének is tudták, hogy na nem mindegy, hogy az ember kinek a rabszolgája. Minden esetre ezen tudásuk alapján is megértették, amikor Pál apostol tanította őket arra, mármint hogy az első keresztényeket, hogy hát vannak rossz urak, meg vannak jó urak. Hát igen, a legrosszabb úr, akinek szolgálhattok, az a bűn. És a legjobb úr, akinek szolgálhattok, az a Krisztus. És ha egy kicsit mondjuk ezek a Pál által evangélizált emberek, vagy Péter apostol által evangélizált emberek ismerték mondjuk az Ószövetséget, akkor volt egy ószövetségi példájuk is, tudnélik Izrael Egyiptomban. Ugye ott rabszolga volt Izrael annak idején Egyiptomban, és volt egy nagyon kegyetlen uruk, a fáraó, aki hát odáig jutott, hogy aztán az első szülöttjeiket is lemészároltatta. Hát nagyon, nagyon rossz emléke ez a zsidó népnek, mind a mai napig egyébként. Tehát ez végig kísérte századokon őket ez a szörnyűség, amikor ugye hát túlságosan elszaporodtak, és akkor a fáraó parancsa az volt, hogy az összes fiú gyermeket meg kell, aki születik, azt meg kell ölni. Hát nagyon jól tudták a Bibliát ismerő zsidók, hogy vannak gonosz urak, mint például a fáraó is volt, aki nagy szenvedést okozott számtalan zsidó férfinek és asszonynak annak idején. És hát na, mi is tudjuk, hogy vannak gonosz urak ebben a világban, meg vannak jó urak is, és megértjük mi is, jól megértjük, hogy van egy rossz úr ebben a világban, és ezt úgy nevezik, hogy a bűn. Ez a legsötétebb nagy úr, akinek lehet szolgálni, és van egy nagyon jó úr, ez a Krisztus, akinek ugyancsak lehet szolgálni. De most hadd maradjak ennél a bűnnél, mert Krisztussal múlt vasárnap már foglalkoztunk. Hadd maradjak most egy kicsit a bűnnél. Mi a bűn tulajdonképpen? Mi a bűn? Hát testvérek, hogyha itt a Bibliát kérdezzük ebben a dologban, akkor a Biblia azt mondja nekünk, hogy így fogalmaznám most meg nektek, hogy a bűn az Isten elleni lázadásnak a szelleme. A bűn az Isten elleni lázadásnak a szelleme. Egy olyan lelkület, egy olyan szellemiség, egy olyan mentalitás, ami a szívünkben rejlik. A lelkünk mélyén rejlik. Ez a mentalitás, ez nem tudom máshogy meghatározni, mint hogy Istennek a gyűlölete tulajdonképpen. Istennek az elutasítása. Mindegy, hogy úgy érezzi valaki, vagy nem érzi valaki, hogy ő gyűlölné Isten, mert ha valaki csak közönyös Isten előtt, a közöny is az Isten gyűlöletnek a megnyilvánulása. Az Isten iránti közöny is. Sőt, azt mondhatnám, a legnagyobb gyűlölet megnyilvánulása. Valahogy ez az alap érzület, mentalitás, szellem lakik az emberbe, testvérek. A Biblia szerint. Na most, az Isten elleni lázadásnak a szelleme, ez tulajdonképpen az ellen irányul, aki teremtett bennünket. Az ellen irányul, aki teremtett bennünket, és aki arra teremtette eredetileg az embert, hogy vele harmóniában éljen. Őt szeresse, neki engedelmeskedjen, ő rá figyeljen, hozzá ragaszkodjon. Most ennek a eredeti rendeltetésünknek pont az ellentéte lakik mélyen a szívünkbe. Tudnék, eszünk ágában nincs Isten szeretni, meg ő hozzá ragaszkodni, hanem eszünk ágában az van, hogy éppen, hogy ellenségként kezeljük őt. Lázadunk ellene. Ez a mentalitásunk az nem velünk, nem volt az embernek az eredeti teremtettségébe benne. Amikor Ádámot és Évát megteremtette Isten az ő szíveinket, az ő szívük nem ilyen volt eredetileg, de ilyenné lett. Ilyenné lett. És azóta, hogy ők ilyenné lettek, az ő szívük ilyenné lett, valahogy ez átszállt az utódaikra is, és mi is már ezzel az indulattal a szívünkbe fogantatunk meg az anyánk méhében, ezt mondja Dávid, hogy már az anyám méhében ezzel az indulattal melengetett engem az anyám. Bűnben fogantottam, és bűnben melengetett engem. Ez az indulat volt bennem már ott az anyám méhében is, mondja Dávid. És nem ő mondja, hanem a Szentlélek mondja. És ez így van velünk is, testvérek, hogy az őszülőnket Isten nem ezzel az indulattal nevelte, ilyen lett, de mi is ilyennél lettünk. Ezzel az alapmentalitással, a szívünk, lelkünk, legmélyén, ezzel az indulattal fogantatunk meg, és születünk meg. És akkor kijön a napvilágra egy kis csecsemő, megszületik, akkor még nem látszik ez, hogy mi lakik mélyen a szívébe, mi lakik mélyen a lelkébe, ugye? Bár már elég hamar kimutatja a fogafehérjét. Nézek János testvéremre, mert ők most élik át ezeket a pillanatokat. Majd még egyre jobban kimutatja a fogafehérjét. Apukám szokta mondani, hogy itt a bűn az eredendő, amikor megnyilvánult ugye a gyermekből ez a bűnös alaptermészet, ez a lázadás. Hát igen, előbb-utóbb kiüt az emberből, testvérek, és megjelenik az életébe ez, hogy lázad Isten ellen. De még érdemes egy kicsit ebbe belemélyedni, testvéreim, mert túl gyakran tovább szoktunk ezzel lépni, nem mélyülünk el ebbe a kérdésbe, pedig valahogy úgy érzem, hogy bele kell ebbe menni egy picit még. Tehát ott lakik a szívünk mélyén, testvérek, ez a lázadásnak az indulata. Ez már abban a pillanatban, hogy ezt én mondom nektek, már elkezd az ember ellene tiltakozni. Mert az Isten igéje azt mondja, hogy ilyennek születünk, hogy az Isten iránti közöny vagy lázadás indulatával, és rögtön elkezdjük, hogy nem. Én nem ilyennek születtem. Már rögtön ágaskodik bennünk a bűn, a szellem, a gonosz lelkület. Nem így van. Ellenmondunk azonnal Istennek. Nem mondasz igazat, hazugsággal vádoljuk őt, pedig nem a hazugságot mondja nekünk, hanem az igazságot. És az életünkben aztán sokszor pontosan ez történik, hogy az Isten mond nekünk valamit, és mi azt mondjuk, nem. Rögtön ez rögtön jön, nem. Nincs igaza, nem úgy van. Én tudom jól. És úgy van, ahogy én kigondoltam, meg elgondoltam. Tehát olykor tetten érjük magunkba ezt a bennünk lévő Isten elleni szellemiséget, testvérek. Ez annyira döbbenetes dolog, hogy amikor valaki például elkezdene Isten dolgaival alaposan foglalkozni, vagy csak, hogy mondjam, találkozik ezzel az egésszel, még nem is, hogy foglalkozni, egyáltalán találkozik Isten, meg ige, meg Jézus, meg mi, rögtön egy ilyen elutasítás jelentkezik a lelkébe, hogy még mit nem. Rögtön egy ilyen taszítás jön. Mint amikor a mágneseket közelítjük az azonos pólusukkal, és egy ilyen érezzük ezt a... El kell menni a templomba, egy esküvőre, képtelen végigfigyelni az illető. Mert valami belül nem engedi. Eljön egy temetésre, elfordítja a fejét, dumál, szívja a cigarettáját, csak ne kelljen odafigyelni a Biblia tanítására. Rögtön egy ilyen taszítás jön. Miért jön ez? Ez a bűn jele. Akkor, mikor ugyanez az ember kezébe veszi az okkult könyveket, meg a spiritista könyveket az édesvíz kiadótól, meg mit tudom én, melyik okkult, meg spiritista kiadótól, semmiféle belső taszítás nem jelentkezik. Jósolni engedi ez a belső valamicsoda, ez a szellemiség, lelkiség, lelkület. Abba belemélyülhet. Veszed a buddhista könyvet, nyugodtan olvassad. Jógázol, nyugodtan jógázzál. Nem jön a tilta. De mihelyst valaki a Bibliát kezdi elmondani, és Istenről beszél, és Krisztusról beszél, rögtön jön ez a nem. Aztán figyeljétek meg, testvérek, hogy ez hogy válik kézzel foghatóvá az emberben rejlő lázadás szelleme, amikor arról van szó, hogy Istennek vannak törvényei. Ugye 10 parancsolatban Isten kifejezte, hogy mit akar az embertől. Hát az ember másra se érez ingerenciát, mint hogy megszegje a 10 parancsolatot. Már a kezdve az első parancsolatokkal, hogy Isten azt kívánja, hogy őt tiszteljük mindenek fölött, hát ne, mi az, hogy? Hogy ne legyenek bálványaink, hogy ne emlegessük hiába a nevét, hogy tiszteljük a szüleinket, meg minden tekintélyt, hogy szenteljük meg az Úrnak a napját, hogy ne lopjunk, ne hazudjunk, ne paráználkodjunk, sőt, ne kívánjuk, ami a fele barátunké. Mi mit csinálunk? Valahogy állandó ingerenciánk van arra, hogy ne azt csináljuk, amit az Isten akar tőlünk. És megszegjük a törvényeit. És ebbe kifejeződik az Isten elleni lázadásunknak a szelleme. Mi az, hogy ő megmondja nekünk? Hát nem. Figyeljétek meg azt is, testvérek, hogy a mai emberek is, hogy tapossák sárba Istennek például a teremtési rendjét. Isten a Bibliában elmondja nekünk, hogy ő teremtette a férfit meg a nőt például. És azt mondja, hogy ezt a kettőt összekötött egymással. A házasságnak a szentségébe, hogy így mondjam. Egy férfit egy nővel. Hát nézzétek meg, mit csinál a mai ember. Egy férfi egy nővel. Nem, hát már leírja Pál apostol is, régóta így van. Egy férfi egy másik férfival, egy nő egy másik nővel. Ez már ez a menő. És akkor jönnek az emberek, hogy ennek jönnek a transzparensekkel, hogy ennek ez biztosítani kell ezt az emberi alapjogot, hogy így élhessenek, meg úgy élhessenek az emberek, és örökbe fogadhassanak gyermeket. Aztán fölvonul a másik csapat. Amikor Isten az élet pártján áll, akkor ők fölvonulnak, hogy az nők hadd öljék meg a magzataikat az anyamébe, mert ez is emberi jog, és miféle, ki ez az Isten, aki esetleg ilyen dolgokat megtilt az embernek. Ezekben mindbe testvérek az embernek az Isten teremtési rendjei ellen való lázadása is, az Isten ellenes indulatának, a szív Isten ellenes lázadásának a gyümölcsei. Tehát nem tudom, hogy tudtok velem jönni a gondolatba, Tehát a bűn ott van az ember szíve mélyén. És az a döbbenetes dolog, testvérek, hogy sakkba tartja, hogy így mondjam, az embernek az egész személyiségét sakkba tartja. Sakkba tartja a gondolatainkat, amik Isten ellenes gondolatok. Sakkba tartja az érzelmeinket, sakkba tartja az akaratunkat, a lelkiismeret, minden sakkba tart, amik mi vagyunk, az egész személyiségünket sakkba tartja. Mint egy ilyen láthatatlan nagy erő ott áll és hat rá, hogy az egész személyiségünk az Isten elleni lázadásnak legyen a megtestesítője, hogy így mondjam. Sőt, aztán nem csak, hogy a belső világunkat tartja a bűvöletében, vagy hatalmában, hanem még utána a testünk tagjait is, mert véghez viteti velünk, amit nem akarunk sokszor, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy nem akarnánk. De muszáj megtennünk. És nem csak a belső emberünk, hanem úgymond a külső emberünk is, a szánk, a nyelvünk, a tekintetünk, a kezeink, a lábaink, mindenféle bűnös dolgokat követünk el Isten ellen. Nem, tehát ami ott belül van, az kijön belőlünk, hogy így mondjam, és az egész világot, az egész kultúrát magunk körül, de nem menjünk a messzire, maradjunk a családi otthonunknál, meg tudjuk tölteni mindenféle gonoszsággal. Ami honnan jön ki? A bűn által uralt szívünkből. Ez a sötét nagyúr, testvérek, ott rejlik a lelkünkben, ez az Isten elleni lázadásnak az indulata, és sakkba tartja az egész mentalitásunkat, gondolkodásunkat, és az összes megnyilvánulásainkra is rányomja a bélyegét. És ha nagyon-nagyon nézegetjük, testvérek, a szívünket, meg az életünket, akkor hát nagyon is észrevehetjük, hogy minthogyha a közös nevező lenne az egészen ez, pont ez, amit a Biblia mond, hogy ez az Isten elleni lázadásnak megvalósulása tulajdonképpen. Na most nagyon döbbenetes, testvérek, hogy az ember ebben a rabságban él, és úgy gondolja, hogy ez nem is rabság. Úgy gondolja, hogy ez nem rabság. Bár van, amikor egy kicsit, mintha ráérezne erre, mert olykor az embernek valahogy a lelkiismerete ott van, és valahogy emlékezteti arra, hogy na neked most bocsánatot kéne kérned esetleg valamiért. És akkor az ember, na akkor nagy nehezen megpróbálkozik vele, de nem sikerül neki. Nem jut el odáig. Még ha emberileg még úgy mondjam, egyet is érten ezzel a gondolattal, hogy bocsánatot kéne kérni, de hogy ki mondja, az már nem megy. Vagy jön hozzá valaki, hogy bocsásson meg. Nagyon jól tudja az ember, hogy meg kéne bocsátania, de képtelen megbocsátani, mert valami nem engedi, hogy megbocsásson. Na ez a valami. Ami nem engedi, hogy kimondjam azt, hogy ne haragudj, vagy ami nem engedi, hogy elengedjem a másik tartozását és megbocsássak neki, ez a valami a bűn. Hat, és ez uralkodik az emberen. És ki nem élte át azt, testvérek, hogy csak kell egy pillanat, és az ember enged ennek a hatalomnak, és véghez is olyan dolgokat, amikről előtte elvileg esetleg azt mondta volna, hogy hát én ezt nem tudnám megcsinálni, vagy nem akarnám megcsinálni. De mégis megcsinálja, amikor ott van a helyzet. És kimondja azt a szót, és megtöri a házasságát, és hazudik egyet, és lop, és gyilkol, és meg tudom, hogy mit csinál még. És most ne gondoljátok, testvérek, hogy ehhez, hogy mondjam, a bűn uralma alatt élő ember az egy feltétlenül a velejéig gonosz ember. Nem. Lehet, hogy emberi mértékkel mérve egy nagyon jó kis polgár. Ez a döbbenetes, testvérek, hogy sokszor az ilyen ember, aki a bűn uralma alatt az Isten egy lázadásba él, egyébként úgy emberi ítélet szerint, hát egy dolgozik, eltartja a családját, olyan normális embernek látszik. De van olyan is egyébként, aki nem ilyennek látszik, van, aki tényleg nagyon gonosz lesz a bűn uralma alatt, de van, aki nem lesz annyira gonosz. De testvérek, ez nagyon becsapós a dolog, mert lehet, hogy valaki nem tűnik olyan nagyon gonosz embernek, és mégis gonosz. És mégis a bűn uralma alatt áll az egész valója tulajdonképpen, és ennek jegyében áll. Lehet, hogy nagyon tisztességesen igyekszik élni, meg nagyon becsületesen igyekszik élni, de ez semmit nem változtat azon, hogy a lelke, az a bűnnek a hatalmában van, és annak az uralma alatt van. Hát valaki úgy mondta, hogy teljesen mindegy, hogy valaki fél méterrel a víz alatt fullad meg, vagy 5 méterrel a víz alatt fullad meg. Lehet, hogy van olyan ember, aki annyira gonosz lesz a bűn uralma alatt, hogy fú, már be kell csukni a börtönbe. De valaki meg nem lesz olyan gonosz. De akkor azt nem változtat azon, hogy ő is, amit a Biblia mond, ő is ugyanolyan ember, és alapjába véve kész lenne ugyanazokra a bűnökre, mint amire a börtönbe zárt ember. Sőt, lehet, hogy meg is csinálja, csak őt nem zárják börtönbe, érte? A lényeg, testvérek, hogy a bűn, ezt próbálom nektek itt kifejteni, hogy egy olyan, az anyamétől kezdve velünk van ez a szerencsétlen valóság, ez a sötét nagy úr, és ott az árnyékban, ott lapul a személyiségünk mélyén, és onnan dirigál minket, és áthatja az egész belső világunkat, és rányomja a bélyegét az összes külső megnyilvánulásunkra is, és létre tudunk hozni egy olyan pokoli otthont magunk körül, meg egy pokoli kultúrát, ami döbbenetes, testvérek. És akkor nem szóltam még egy szót arról, hogy aki ebbe az állapotba élt, ebbe az alapállapotba van, ez az alapjáraton ilyen az ember, és aki ebbe van, azon az Isten haragja van. Nemes egyszerűséggel. Mindegy, hogy börtönbe van, vagy nagyon szép polgári lakásba lakik. Az Isten haragja van rajta, ezt mondja. Miért? Azért, mert lázad ellene az ember. Akit ő teremtett azért, hogy ne lázadjon, hanem szeresse őt, és imádja őt, és tisztelje. Nem. Az Isten ezt nem nézi el az embernek, hogy ellene fordul, és ellenséges vele. Haragszik az emberre. Sőt, testvérek, azt mondja itt Isten, hogy olyan ez, ebben, Isten az ő haragjában már az embernek a földi életét is ítélet alá teszi. És az ilyen ember eljut oda, ahova Pál apostol mondja itt a római levél első részébe, hogy megvetették az Istent, és ezért az Isten odaadta őket erre, meg erre, meg erre, elmondja, hogy mire. És az emberek ilyen dolgokat cselekszenek, és ilyen az nem csak az akkori kultúra volt, ilyen a mai is ilyen, hiába Mercedesekkel rohangálunk, akkor is ilyen a kultúra. Még ilyenebb is lesz. És ez már az Istennek az ítélete rajtunk, de az Isten ítélete az még majd kiteljesedik az emberen, testvérek, mert Isten el fogja kárhoztatni ezeket az embereket, a pokolra veti ezeket az embereket. A pokol azoknak a gyűjtőhelye, akik megmaradtak az Isten elleni lázadásukban, és akik az egész lelküket, az egész testüket odaadták ennek az indulatnak tulajdonképpen. És ennek váltak az eszközeivé az életükben. És nem jutottak el oda, hogy feladják és megtagadják a bennük rejlő istentelenséget és istenellenességet. Még egyet hadd mondjak, mert ennek az Isten ellenességnek, testvérek, az egyik legdurvább megnyilvánulására még nem tértem ki. Ez pedig a mérhetetlen egoizmus. A mérhetetlen egoizmus. Amit manapság már ugye mindenki lát, meg próbálnak ezen valahogy túlkecmeregni, hogy lehetne ezt legyőzni, mert látják, hogy az egoizmus, ez az individualizmus, hogy én és én, ez tönkreteszi a családokat, de az egész társadalmat tönkreteszi. És valahogy vissza kéne térni ebből a mérhetetlen egoizmusból egy kicsit a közösségi gondolkodás felé, mondják a kommunitarizmus felé, a közösségi gondolkodás felé. Mert ez halálos dolog, testvérek, de ilyen az ember, mérhetetlen egoista. Én magamat istenítem, más szóval. Nem Istent istenítem, magamat. Ez a bűn megnyilvánulása már. Magamat imádom. Mindent magamon mérek le. Magamat teszem mindennek a mércéjévé. Az én eszem, az én érzéseim, az én állandóan magam körül forgok. A világot magamon keresztül nézem. Ez is már a bűnnek a következménye. Ez a bűnnek a hatása, hogy az ember, akinek nem kell Isten, elutasítja, magának állítja önmagát istenként. És nem is képes ebből kiszabadulni, nem is akar kiszabadulni, mintha jól érezné magát benne. Pedig nagyon rossz következményei vannak az életébe. Hát Sokat lehetne még erről az egész kérdésről elmélkedni, testvérek, mert a Biblia erről nagyon komolyan beszél. Mindenesetre a Biblia bűnnek nem azt nevezi, értitek most, nem azt nevezi, hogy valaki egyszer lopott. Akkor csináltál egy bűnt. Nem. A bűn, testvérek, az nem egy szó, vagy egy tett, amit valamikor... Az is bűn, egyébként a Biblia azt is bűnnek, vagy véteknek nevezi. A bűn az annál sokkal több. Az egy sokkal nagyobb probléma a Bibliában. Az az ember szívének az állapota. Mégpedig az Isten elleni lázadásnak az állapota, amiben megszületik. Az, hogy mit csinálok, meg mit mondok, hogy itt szegem, meg ott szegem, meg az Isten törvényét, aztán majd meggyónom a papnak, az egy dolog, testvérek. Lehet gyónni minden nap, már most jó értelemben is, meg rossz értelemben is. Mehetek én a paphoz gyónni, meg akár hozzám is jöhettek gyónni. Az, hogy itt-ott megbán az ember valamit, hogy ezt mondta, meg azt mondta, az egy dolog. Nem ez a fő probléma, ez csak a tünet. Tüneti kezelést lehet adni, mert van ilyen, hogy bűnbocsánat, hála Istennek. De a probléma nem ezekkel van, a probléma a szívünkkel van. Hogy az a szív van tele ezzel a lázadásnak a szellemével. A sötét nagy úr kiszabadít meg minket ettől az úrtól? Ez a kérdés, ami tönkretesz minket. Itt a földi életünkbe és az örök életünkre is tönkretesz. Kiszabadít meg engem a bűn uralmától? És itt jön az, aki eljött. Advent, Jézus, ugye? Az Úr eljövetelére emlékszünk. Jézus az, testvérek, aki ettől egyedül meg tud minket szabadítani. Aki egy rendkívüli személy, egyedülálló személy. Az egész történelemben nincs hozzáfogható. Az Úr megmutatta azt, hogy ő minden rabszolgaságból ki tud szabadítani embereket, kezdte a történelem színpadán, amikor Egyiptomból kihozta Izraelt, hatalmas kézzel, ugye? Bemutatta, hogy én vagyok a fogságból szabadító, a rabszolgaságból szabadító, amikor aztán utána a történelemben is zsidók másodszor is elvitte őket fogságba, Babilonba, onnan is visszavitte őket. Bemutatta másodszor is. És amikor Jézus született volna, jön az angyal Józsefhez, és mit mond? Hogy aki születik, azt Jézusnak kell nevezni, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Ő a szabadító. Jézus neve azt jelenti szabadító. És ahogy itt járkált a földön ez a Jézus, akkor látjuk, hogy szabadított meg embereket, amikor azt mondta nekik, mondjuk megszabadította a sátán hatalmából őket, de megszabadította a bűn hatalmából is őket. És azt mondta például, hogy aki ugye ő benne hisz, azt ő megszabadítja, valósággal megszabadítja. Amíg meg nem szabadítalak titeket, mondta a zsidóknak, addig a bűnt cselekszitek, és aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a rabszolgája. És ha a fiú megszabadít titeket, akkor lesztek valóban szabadok. Jézus világossá tette ezt, és demonstrálta is, be is mutatta ezt. Át tudja venni egy ember életébe a bűnnek a helyét. Ez a megtérés, amikor már nem a bűn dirigál, hanem ő dirigál nekem. Ő szabadít fel engem a bűnnek az uralma alól, ez a Jézus, testvérek. Nem tudja ezt a szabadítást, hogy így mondjam, más véghez vinni velünk. Nem tudjuk magunkat megszabadítani a bűnnek az uralmától. Ezt jelenteni a önmegváltás. Nem tudjuk magunkat megszabadítani ettől a zsarnoktól, akivel születünk. Nem tudjuk kigyomlálni magunkból a lázadás szellemét, hiába akarjuk. Megpróbáljuk, hogy elmegyünk a templomba, vallásosak leszünk meg minden, és akkor hát, ha megszabadunk, nem tudjuk magunkat megszabadítani, testvérek. Nem tud minket egy egyház megszabadítani. Nem az egyház szabadít meg. Egyedül Jézus szabadít meg, testvérek. Az a valaki, aki eljött erre a földre, aki aztán meghalt a bűneinkért a keresztfán, hogy nekünk bocsánatot szerezzen arra az egész alapmentalitásunkra, meg minden elkövetett vétkünkre, aki feltámadt utána a halálból, aki megdicsőítetett, aki a mindenségnek az ura, ő az egyetlen szabadítónk, testvérek. És ezt valahogy nekünk meg kell hallani egyszer. Halljátok, most is halljátok, de a szívetekkel is bárcsak meghallanátok, hogy nincs más szabadító, egyedül ő. Amíg ő meg nem szabadít minket, addig rabok vagyunk. Ez is olyan dolog, testvérek, amivel a bűn miatt azonnal vitatkozni kezd a legtöbb ember. Ez van. Rögtön. Micsoda, hogy csak Jézus a szabadító? Dehogy is. X, Y, én. Elkezdjük sorolni, hogy ki. keressük a megoldást, hogy valahogy valami más megoldás lenne, mint amit Isten kínál, de nincs más megoldás a Biblia szerint, és a valóságban sincs, testvérek. A valóság alátámasztja ezt, nincs más szabadító, csak az Úr. Nincs. Megpróbálkozhatunk akármivel. Csak Jézus fog minket megszabadítani. És ez a csodálatos Jézus, testvérek, ez valahogy minket mindig az igébe közelít meg, a Biblia igéibe közelít meg. Nem valahonnan a világból valahogy előnk bukkan valami látomásba, vagy álomba, vagy nem tudom, találkozunk vele valamelyik utcasarkon, nem. Hanem mindig a Bibliába jön hozzánk. Ebbe mutatkozik be előttünk. És itt mondja nekünk, hogy én vagyok az, aki ettől az iszonyú belső hatalomtól, ami uralja az egész gondolataidat, az egész érzésedet, a tetteidet, a megnyilvánulásaidat, ettől csak én tudlak megszabadítani. Itt mondja nekünk a Bibliába. Itt találkozunk vele, testvérek, és ez olyan nagy dolog, higgyétek el nekem is, meg mindenkinek, aki ezzel itt találkozik. Ez a legnagyobb dolog, hogy Jézus itt egyszerűen elénk jön, hozzánk jön, bemutatkozik nekünk, és azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te szabadítód. És rajtam kívül nincs szabadító, nincs, aki megszabadíthatna a bűn hatalmából és erejétől. Én vagyok, aki el tudom űzni ezt a hatalmat, hogy ne uralkodjék rajtad, és én vagyok, aki el tudom foglalni a szívedben azt a helyet, amit eddig ő töltött be, és akkor más emberré teszlek, szabad emberré teszlek. Különben az átok alatt fogsz élni és meghalni is. És a pokolba fogsz kerülni végül, de én más jövőt kínálok neked, és más jelent is kínálok. És hogyan lesz miénk a szabadulás ettől a Jézustól? Úgy lesz a miénk, testvérek, hogy egyszer csak hiszünk neki. Ez a szabadulás pillanat, amikor én hiszek Jézus szavának, és, hogy így mondjam, átadom neki a szívemet. Ez a kegyelemnek a legnagyobb pillanat, amikor megtörténik az emberrel, hogy belátja, hogy ő milyen állapotban van, találkozik Jézussal, és azt mondja, akkor, na most akkor hadd adjam neki át a helyet, a szívembe, a fő helyet, az irányító helyet. Hadd legyen ura valóban az én szívemnek, az én életemnek is a továbbiakban. Ez a hit tulajdonképpen ezt jelenti, testvérek, hogy Jézusnak átadom magamat. Nem azt jelenti a hit, hogy hiszem, hogy van Jézus, meg hiszem, hogy van Isten. Ez is, igen, ez is már hit. De a bibliai értelemben a hinni az azt jelenti, hogy elfogadni Jézust, megváltó Uram gyanánt, és átadni neki a szívemet és az életemet. Ezt jelenti hinni. Hinni azt jelenti ráhagyatkozni erre a Jézusra, átadni nekem, neki magamat. Különösen János evangéliumában ez a hinni Jézusban, ez nem az, hogy hiszem, hogy ő Isten fia pusztán, hanem az, hogy én elfogadom őt az én Uramnak és megváltómnak. És mostantól ő lesz a dirigens az életemnek. És ő vezényelheti a gondolataimat onnantól kezdve. Ő vezényelheti az érzéseimet, a kívánságaimat. Ő lesz a főnök. Ő lesz a főnök. Ő szabhatja meg, hogy mit mondjak, hogy mit csináljak. Legalábbis ebbe az irányba kezdek el menni. Ami fáj, sokszor az, hogy nem mondhatta meg. Miután átadtam már neki a szívemet, az életemet, nem mondhatta meg, hogy mit gondolj, mit csinálj, hogy beszéljél. Sokszor még mindig kitör belőlünk, mert bennünk marad ez a bűn, ott bujkál, ott ólálkodik állandóan, hogy valahogy visszakerüljön az irányító pozícióba, és sokszor erőt vesz rajtunk. És akkor megint azt csináljuk, amit a bűn diktál. De föl kell fognunk, hogyha már Jézusé vagyunk, akkor nem tartozunk a bűn hatalma alá. Már nincs joga hozzánk, nincs joga parancsolgatni, nekünk Jézusnak van joga parancsolgatni, mert ő a mi Urunk, Christianus sum, én hozzá tartozom. Nem szólhat bele most már a bűn az életembe, Jézus irányíthat engem az ő igéjével, akaratával. A szabadulás pillanata, testvérek, az valami világos határvonal azért, nem tudom ezt máshogy mondani, valahogy valami határvonal, olyan nincs, hogy valaki átsodródik az egyik, hogy így mondjam, a gonosz hatalma alól átsodródik a Jézus oldalára, úgyhogy észre se vette. Ilyen nincs. Ez egy valami világos, világos határvonal lesz, hogy el tudja mondani az illető, hogy én régen a bűn uralma alatt éltem, és hát azt gondoltam, meg azt kívántam, meg úgy cselekedtem, hogy ez akarta, de most már nem ez az én uram, hanem most már a Jézusé. Volt egy egykor, meg van egy most, és most már Jézus beleszólhat, és megszabhatja, és ő vezérelhet engem. A szívem az övé, nem a bűné. Én már nem lázadok Isten ellen, én most már szeretem Istent. Jézus Krisztusban szeretem. Ez valami... Nincsen olyan forradalom, hogy nem lehet észrevenni, hogy hirtelen most akkor eddig ez uralkodott, most meg már más uralkodik. Jaj, hogy történt ez? Hát valami vonalot kell, hogy legyen, hogy valakit mondjuk trónfosztottak, mást meg trónra emeltek, királynak kikiáltottak. Tehát nem? Valami vonal, valami határozott vonal, és nem tudom, hogy vagytok ezzel, de az Úr azért jön hozzánk, hogy ez a vonal végre már megszülessen, már valahogy ez a fordulópont, ez átmenjünk rajta. Hogy egyszer azt mondjuk, hogy itt a szívem, Uram. Eddig a bűn uralta, de most már neked adom. Hát ha neki adtátok, akkor átkerültetek a legcsodálatosabb Úrnak az oldalára, akkor én úgy hiszem, hogy aki már ezen átment, az nem akar vissza kecmeregni a régi ura alá, mert akkor tudja, hogy ez csodálatos. Jézussal élni, Jézus uralma alatt állni, ez erre teremtettünk. Itt találjuk meg az igazi emberi identitásunkat. A bűn elidegenít minket az eredeti identitásunktól. Összezavar minket totálisan. Nem tudjuk végül, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok. A szó szoros értelmében nem tudjuk. Hogy hol van a felül, meg hol van az alul, mi fehér és mi fekete. Nem fogjuk tudni. Totál összekutyul bennünket. Jézus meg helyreállít. És itt jó élni az ő uralma alatt. Ez egy igazi szabadság. Szabadság a sötét zsarnoktól. Na, gondolkozzatok még ezeken. S ha Isten segít, kedden még beszélgethetünk is róla. Segítsen bennünket Jézusunk, hogy mellette tudjunk dönteni, és át tudjuk neki adni a szívünk fölötti uralmat. Az ő szavának engedve, az ő kérésének engedve. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy a Bibliában beszélsz hozzánk, és valóban az igazat, az igazságot mondod nekünk, a valót, nem hazudozol nekünk. Köszönjük néked, hogy föltárod, akármilyen kemény is ez, akármilyen nehéz üzenet is, ezt föltárod, hogy milyen emberek vagyunk mi a lelkünk mélyén. Nem pszichológushoz kell mennünk, hogy megfejtse a lelkünk titkait, hanem hozzád kell jönnünk, és te megmondod, hogy milyenek vagyunk. És nem palálgatsz, meg nem kísérletezel velünk, hanem elmondod, hogy mi az alapbajunk. És köszönjük néked azt, hogy nem csak elmondod, hogy mi a bajunk, hanem rögtön megoldást kínálsz, és tudjuk, hogy a megoldás te vagy. Te vagy Jézus, a szabadító, aki ki tudod emelni a szívünket a bűn hatalma, az Isten elleni lázadás szellemének hatalma alól, és te vagy az, aki bennünket egészen szabad és boldog emberekké tudsz tenni. Köszönjük néked, hogy te vagy az, akinél nincs hatalmasabb és nincs nálunkat jobban szerető személy a mindenségben. Köszönjük néked azt, hogy te kéred azt, hogy higgyünk te benned, adjuk át neked a szívünket, engedjük, hogy te uraljad a mi gondolatainkat, akaratunkat, érzéseinket, és uralhassad a mi kezünket, lábunkat, nyelvünket, szemünket, fülünket, minden megnyilvánulásunkat az életbe. Segíts, Urunk, bennünket, hogy át tudjuk neked adni magunkat. Köszönjük néked, hogy átadhatjuk, amikor szólsz, amikor a te igéd hívószava elér minket, amikor megjelensz és ellenállhatatlanul bejelented az igényedet a szívünkre és az életünkre. Segíts, Urunk, hogy meghalljuk, megértsük ezt, és ha úgy van, akkor átadjuk neked magunkat. Segíts, hogy ne halogassuk ezt a dolgot, amennyire csak tőlünk telik, hadd igyekezzünk, hogy elismerjünk téged, és teljes szívünkből ki tudjuk mondani, hogy nekem te vagy az Uram. Köszönjük néked, Jézus, hogy szóltál ma is hozzánk, és kérünk, hogy szólj hozzánk még a következőkbe is. Ne engedd, hogy kisöpörjük a szívünkből a bűn ereje által ezeket a dolgokat, hanem hadd forogjanak ott bennünk, és hadd végezzék el a te munkádat a szívünkben. Kérünk, hogy légy velünk a következő napokban is, segíts, hogy tudjunk reát figyelő életet élni, és tudjunk neked engedni mindenben, élni abban a szabadságban, amire te szabadítottál meg bennünket. Köszönjük Jézusunk, hogy a betegeinket, a szenvedő testvéreinket is a kezedre bízhatjuk. Kérünk téged azokért, akik kórházakban vagy otthon vannak, kérünk az ápolóikért, imádkozunk a gyászoló testvéreinkért. Kérünk téged arra, hogy emeld föl a szívünket magadhoz, hogy benned gyönyörködjünk, hogy téged csodáljunk, és téged imádjunk mindenek fölött. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kérdettem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk az alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Illetve hirdetem, hogy ma advent első vasárnapja van, és ilyenkor szoktunk énekelni a Kárász utcán, mármint, hogy akik szeretnének énekelni adventi énekeket. Ez ma is megtörténik már, és este, vagy délután inkább 17 órakor a Kerekperecnél várja Tündi azokat, akik szívesen énekelnek egy pár adventi éneket a sokadalomnak. Tehát aki szeretne menni, énekelni, az menjen, és énekelhet a karácsonyról egy picit, hogy ne csak az legyen, hogy a karácsony a vásárlásról, meg a anyagiakról szól, hanem ez azért valami másról is szól. Valaki másról is szól. Kicsit föl kéne hívni a figyelmet, és hát ezt a célt szolgálja, hogy az Úrra mutassunk egy picit. Tehát ma este is, és a következő vasárnapokon is 17 órakor lesz ez az éneklés. Aki szeretne ebben részt venni, azt szeretettel várják a Kerekperecnél. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.